Köszönöm szépen. Dicsőség a názareti Jézus Krisztusnak. Nagy megtiszteltetés az én számomra, hogy itt lehetek közöttetek. Már sok jót hallottam felőletek, bizonyos családi kapcsolataimat beépítettem ebbe a gyülekezetbe, hogy legyenek mindig információim rólatok. És nagyon jókat hallottam, és most már nem csak úgy vagyok, mint Jób, aki azt mondta, hogy csak hallottam, de most már ott vagyok, hogy most már szemeimmel is látlak benneteket, és látom azt, hogy Isten nagyszerű munkát végez közöttetek, szeretitek az Urat dicsérni, az a legjobb dolog, magasztalni őt, és igazából ezen a mai napon szeretnék egy bibliai személyt veletek együtt áttanulmányozni, ahogy már ez itt a beharangozóban elhangzott. Péternek az életéről szeretnék egy pár fontos igazságot megosztani veletek. Néhány héttel ezelőtt bementem egy boltba, egy barátom, haverom, még nem az úré az illető, de hát folyamatosan mondom neki, amit tudok. Mondja, hogy te figyelj ide, hát annyira borzasztó az a világ, te hogy bírod ezt? Van neked valami kapszulád, amit beveszel reggelente, és akkor az úgy helyre tesz. És akkor mondom neki, figyelj ide, hát én is Magyarországon élek, de én nem ehhez az országhoz tartozom, hanem az én életem már az Istenhez tartozik, a mennyei országhoz tartozik, és mivel oda tartozom, így azok, amik itt történnek Magyarországon, meg Európában, meg ezen a Föld nevű bolygón, azok csak másodlagosan érintenek engem, mert elsősorban az Isten királysághoz tartozom. Azt mondta, hogy nem tudnám neki is adni ezt a kapszulát esetleg, hogy ezt mondom, nagyon szívesen hozok Bibliát, olvassad. Szóval gyúrom még, meg fog térni, hiszem Istennek a jelenlétében. De ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ma is, tudjuk, március 15-én ünnepelünk egy szabadságharcot, egy forradalmat, aminek, ahogy már István is mondta, nem volt annyira dicsőséges a vége, és hogyha az egészet szemléljük, akkor hát már egész másképp ünnepeljük, vagy egész másképp gondolkozunk. Nem valóban volt a népben egy szándék, hogy valami jó dolog történjen, de hát ennek még az eredményét a mai napig is várhatjuk. Ugyanakkor az Isten királyságában az Isten egy fantasztikus életre hívott el bennünket. És arra, hogy ez a szabadság bennünk megtörténjen. És tulajdonképpen, amikor most Péter apostol életéről fogok beszélni, egy igazi forradalmáról szeretnék beszélni, egy olyan forradalmáról, aki pünkös napján egy olyan forradalmat indított el, amely mai napig is tart, hozzánk is elért, ti is ennek a forradalomnak a gyümölcsei vagytok, és én azt gondolom, hogy ennek az országnak, amiben élünk, és ennek nagyon sok baja van, nagyon sok problémája van, nagyon sok mindent tudnánk panaszkodni és szidni, pláne mint magyarok, szerintem a legjobbak vagyunk panaszkodás tekintetében. Senki nem tud úgy panaszkodni, mint mi. Nagyon sok mindent tudnánk így mondani, de igazából ennek az országnak is a názareti Jézusra van szüksége, és arra a forradalomra, amit Istennek az emberei elindítottak, és ma is el tud bennünket érni. Azt gondolom, hogy Isten Péter életén keresztül is sok mindent szeretne megtanítani a számunkra. Azért érdekes az én számomra ő, mert talán az egyik olyan személy, akiről a legtöbbet tudjuk meg. Nem tudjuk még azt, hogy hogy néz ki, nem tudjuk, hogy hogyan viselt szakát, nem viselt szakát, hogyan gondolkozott, mi volt rá jellemző. Egy dologban biztosak lehetünk, hogyan gondolkodott bizonyos dolgokban, mert tudjuk a beszédét. Mikor szólt, mikor reagált dolgokra, hogyan beszélt. És hát ebből kiderül egy embernek az élete, és szeretném azt ma megnézni, remélem ráértek sehova, nem siettek. Pisti azt mondta, addig prédikálok, ameddig akarok, de ti majd elmentek egy idő múlva. Úgyhogy ugye? Így lesz ez majd. Kulcsot már leadom. Szóval az igazság, hogy Péternek az életében nem tudjuk felolvasni ma az összes ige verset, mert tényleg az nagyon-nagyon hosszú lenne, hogy hogyan változott, de lehet látni egy olyan pillanatot, amikor ez a Péter valóban Istennek az emberévé vált, és valóban hirdetni tudta mindazt, ami Istenre jellemző volt, és látunk egy csomó pillanatot, amikor ez még nem volt rá igaz. Mondtam Istvánnak tegnap, hogy Péterről szeretnék beszélni, és igazából a vallásosságot szeretném írtani. Kérdeztem, hogy erre szüksége van-e, vagy nem. Akarja ezt a gyülekezetében, vagy nem, vagy épp örül neki, hogy sikerült stabilizálni. Szóval következő a helyzet. Sok ember, aki hívőnek mondja magát, valójában még nem Isten embere. Vannak pozitív dolgai, meg negatív dolgai, vannak ilyen-olyan dolgai, de igazából nem jutott el arra a pontra, hogy valóban Isten emberének lehessen nevezni. És ha végignézitek velem együtt ma Péter életét, akkor meglátjátok, és én is azzal azonosultam, sok olyan, sok pozitív dolgot láttam, mondom, milyen jó. És rádöbbentem, hogy az ember még akkor se volt igazából Isten embere. Hanem volt egy olyan pont, amire szeretnék ma veletek eljutni, ahol tényleg Istené lett az élete, és utána azt is látjuk, hogy ennek megváltozott következményei vannak az ő életében. Na nézzük meg a Bibliánkat, nyissuk ki, remélem van nátok Biblia, és János evangéliumához lapozzatok oda, János 1, az első olyan ige, amit olvasunk Péterről. Nem tudjuk, hogy Péter mennyire volt istenkereső és istenfélő ember. Egy egyszerű halászember volt egy egyszerű kicsi faluban. Valószínűleg az akkori gazdasági válság idején, ami akkor tartott, hát próbálkozott, próbált életben maradni, próbált megélhetést biztosítani magának és a családjának, de tudjuk, hogy a édes testvére az egy istenkereső ember volt, itt Andrásról fogunk olvasni, aki Bemerítő Jánosnak volt az egyik tanítványa, és találkozott a názereti Jézussal. János evangéliuma első fejezet, 42-es vers. Találkozott először a maga testvérével, András, Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt jelenti Krisztus. És vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintett Péterre, és mondta, te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak, azaz Péternek fogsz hivatni, ami megmagyarázva azt jelenti, hogy kőszikla. Ez egy nagyon izgalmas találkozás, és tulajdonképpen az nagyon fontos meglátnunk, hogy ha valaki Istennel találkozik az ő élete folyamán, amikor Istennel először találkozol, akkor Istennek már rögtön van egy gondolata rólad. Ő nem akkor, hű, ez a tönkrement életű ember jött ide, hát most mit kezdjek vele? Ez a nyomorult Péter jött ide, mit kezdjek vele? Nem, Isten azt mondja, hogy te Simon vagy a Jóna fia, nagyon jól tudom, hogy milyen fickó vagy te. Nagyon jól ismerlek téged. De téged úgy fognak majd nevezni egy napon, hogy Kéfás, téged úgy fognak hívni Kőszikla, téged úgy fognak hívni Péter, mert én kiformálom benned az én akaratomat, az én tervemet. Tegnap már mondtam, hogy ez nagyon izgalmas félidőhöz érkezett az életem, 19 évvel ezelőtt tértem meg, és 19 évet éltem előtte már a názareti Jézus nélkül, és most már minden egyes nappal többet éltem Jézussal, mint előtte. Gyors fejszámolása, mindenki kiszámolta, hány éves vagyok. Ha nem, akkor majd kérdezzétek meg a szüleimet, ők emlékeznek. A lényeg az, hogy mindebben az üzenetben nagyon sok minden olyan dolog foglalkoztatott most ebben az időszakban, hogy mit jelent számomra ez a 19 év, amióta Jézussal járok? Mi a legfontosabb, amit megtanultam tőle? Mi a legfontosabb, amit látok Istentől? És tudjátok, számomra is megdöbbentő volt, amiket Istentől hallottam, amikor 19 évvel ezelőtt megismertem az Urat. Ő nekem beszélt arról, hogy én majd egyszer lelkipásztor leszek. Hát én azt mondtam neki, hogy Uram, mindenki mással beszélj erről a dologról, de velem ne. Mindenki másnak mondhatod, de nekem ez... Nem gondolod komolyan, hogy én... Mi közön van nekem ehhez? Egész másra gondoltam, én nem terveztem ezt. De Isten így hívott engem el, és azt gondolom, hogy bárki, aki találkozik Istennel, rögtön találkozhat azzal, hogy Istennek van egy jó terve az életeddel. Van valami, amit elgondolt felőled. Van valami, amit kitalált, és ezt meg is fogja valósítani, ha mi hagyjuk neki. Péter nem mindig hagyta ezt. A következő találkozás a Lukács evangéliuma 5. fejezetében van, nagy tempókkal haladunk Péter életében. Lukács evangéliuma 5. fejezetében Péterről olvasunk a hal kitermelési vállalkozóról, aki egy komoly halgazdaságot tart fönt, úgy hívják, hogy Galileai tenger, és ez a Péter nevű vállalkozó, a gazdasági világválság akkori időszakában egy olyan éjszakát él át, amikor ki tudja már hanyadszorra, vagy milyen hanyadik tapasztalata már ez, hogy kimegy, egész éjszaka halászik, és egész éjszaka kim van a galileai tengeren, és nem fog egy darab halat sem. Ez a Péter, ez egy profi halász volt, ez értett ehhez a dologhoz, jól tudta, mit kell csinálni, kiment, és nem fogott egész éjszaka halat. És utána reggel kihúzzák a hajókat, mossák a hálókat, és akkor megjelenik ez a rabbi, aki már korábban is ilyen furcsa dolgokat mondott Péternek, hogy jó van, Simon, a jó van, a fia vagy, de majd Kéfás leszel, megjelenik ez a rabbi, és prédikálni akar. Nem tudom, mi mit mondtunk volna Jézusnak. Hát Péter sem, azt nézzük, hogy nem ment el arra az Isten tiszteletre, ami a tenger partján tartott Jézus, hanem ott oldalt kötözgette a hálókat, és biztonságos távolságból hallgatta, hogy a mester miket tanít. És Jézus, azt gondolom, hogy végig prédikáltott, valószínűleg nagyon sok ember volt, de az egyik gondolata az volt, hogy ma valamit fogok ezzel a Péterrel kezdeni. Ezzel elkezdem azt, amit mondtam neki, hogy Kéfásnak fogják hívni, ezt ma elkezdem vele. Nézzétek meg, Lukács 5:3-tól. És Jézus bement az egyik hajóba, amely Simoné volt, és kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanította a sokaságot. Mikor megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Felelvén Simon mondta néki, mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak a nagy sokaságát kerítették be, szakadozott az ő hálójuk. Intettek azért a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Eljöttek, megtöltötték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván ezt a Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Félelem fogta őt körül, és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot, a Jánost és Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. És a hajókat szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Különleges ebben a történetben az, hogyan kapcsolódik be Jézus egy hétköznapi embernek az életébe. Péter egy kifejezetten kudarcos állapotban van. Nem tudom, hogy most, ma, akik itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, hogyan érezzük magunkat, mennyire sikeres, vagy mennyire kudarcos az életed. Péternek kifejezetten kudarcos volt az élete, és ebben az életben azt gondolom, amikor az ember tele van kudarcokkal, akkor fölmerül benne az a kérdés, hogy most Isten, most tényleg szeret engem az Isten, vagy tényleg gondoskodik rólam, vagy mi a köze az egésznek, az Istennek a dolgaihoz, hogy hogyan gondolkodik Isten rólunk, hogy megengedi, hogy ilyen borzalmas körülmények között éljünk. Hogyan gondoskodik Isten rólunk, megengedi, hogy egész éjszaka kint legyek, halásszak, és mégse fogok semmit. És akkor jön ez a rabbi, és tanít nekem Istenről. Még a hajómat is elkéri. És amikor Jézus tanít, elkezd gondoskodni Péterről egy mennyei terven keresztül, és azt mondja, hogy Péter, most evez a mélyre, és vessétek ki a hálótokat fogásra. Péter egy gyakorlott halász, tudja, hogy nappal a galileai tenger esélytelen. Nincs értelme kimenni. De itt valami nagyon fontosat tesz. Nem tudom, hogy van-e olyan közöttünk, aki hibáztatja már Istent valamiért. Vannak kudarcaid, amiket azt mondod, Isten miért nem avatkozott bele. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Isten beavatkozzon, valamit meg kell tenni, amit Péter megtett. Azt mondja, semmi értelme annak, amit mondtál Jézus. Semmi értelme. De azért, mert te mondtad, megcsinálom. Kell az, ahhoz, hogy Isten beavatkozzon az életünkbe, kell az, hogy ezt mondjuk neki, Uram, akkor megcsinálom, amit te mondtál. Megteszem, amit te mondtál nekem. Péter ezt meglépte, kieveztek fényes nappal a galileai tengeren, madarak, gyönyörű napfény, minden, stb. Kivetik a hálót, és a legnagyobb megdöbbenésükre zsúfolásig tele vannak a hálók, és annyi hal, ezek nem voltak kicsi hajók, ezek a galileai tengeren lévő halászbárkák, tehát nem ilyen egy-két személyes csónakra gondoljál, hanem bizonyít bőséggel lehetett a halakat kivenni, és két hajó annyira megtelt, hogy majdnem elsüllyed. Elképesztő mennyiség. A vállalkozás évi bevételét lerendezték azon a délutánon. Megoldották. még jó, hogy az APEC nem volt kint, hogy lássa ezt a dolgot. Megoldották, olyan mennyiség, olyan elképesztő hal mennyiség volt, hogy nem csak az, hogy ez most egy jó fogás volt, hanem ez gyakorlatilag megélhetést, biztonságot, életet jelentett az, amit Jézus csinált. És akkor Péter, aki lehet, hogy előtte, bár erről nem olvasunk, csak úgy el tudom képzelni, előtte számon kérhette Istent, hogy Uram, miért nem segítesz már, legalább 4 halat fogjunk az éjjel. Az a Péter most, hogy ilyen halfogás volt, azt mondja, én erre nem vagyok méltó. Én azt tapasztalom, hogy amikor Isten belenyúl az életünkbe, és csinál valami csodát, akkor mindig rádöbbenünk, hogy mi mennyire nem vagyunk erre méltóak. Mennyire nem vagyunk erre alkalmasak. És Péter is azt mondja, eredj el én tőlem. Menj el tőlem. Jézus, keresél egy nálam sokkal jobbat, néz körül, ismerek egy csomó farizeust, menjél közéjük, azok jobb emberek, de ne, ide ne gyere, mert ez, én nem vagyok alkalmas arra, hogy ilyen csodákat tegyél rám, velem. És akkor Jézus azt mondja, nem, hát Péter, pont érted jöttem. És azért, ez nagyon tetszik ez a mondat, amikor azt mondja, nem fogunk most erről sokat beszélni, de ez nagyon sokat lehetne. Azt mondja Jézus, hogy ne félj, Péter, én érted jöttem, és tudom, hogy milyen bűnös vagy, tudom, hogy milyen az életed, de mostantól fogva ez az élet egy más minőségbe fog kerülni. Azt mondja, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Eddig csináltad a vállalkozásodat, végezted ezeket a dolgokat, Isten valahol kívül volt az életeden, de mostantól fogva eljön az az idő, hogy az Isten munkájába fogsz beállni, és amit teszel, az értékes lesz. Nem tudom, mennyire foglalkoztat ez benneteket, hogy amit csináltok, az értékese. Kedvenc könyvem a Prédikátor könyve, amelyik egyik jól ismert mondata, az így hangzik, minden hiába valóság, és a lélek gyötrelme. Ismeritek ezt a mondatot? Hallottátok már? Gondold végig az életedet, amit csinálsz, annak értelme van, vagy nincs? Mert szeretném azt mondani, hogy a Prédikátor könyvét elolvasod, azt olvasod, hogy mindez hiába valóság, és a lélek gyötrelme, és olvasod azt, hogy adta ezt Isten azért, hogy az embereknek legyen mivel eltölteni a hiába való napjaikat. Hát tudjátok, hogy egy csomó hiába valóság van ezen a földön, amit az ember csinál, hogy eltöltse vele a hiába való napjait. Nemrég prédikáltam ezt az üzenetet, és tudjátok, hogy én zongorát tanítok a főiskolán, és próbálkozom megtanítani a Beethoven szonátáknak a rejtelmeit is többek között. De hogy végig gondoltam, az örökké valóság szempontjából, ez tök hiába valóság. Az örökké valóság szempontjából, amikor a földgolyó már nem lesz, és új ég és új föld lesz, és ott állunk majd az élő Isten előtt. Tulajdonképpen visszagondolva, adta az Isten nekem, meg a növendékeimnek, hogy a hiába való napjainkat eltöltsük azzal, hogy ezt megtanuljuk. De gyakorlatilag ez még halfogás, és nem emberek halászása. Ez még egy értéktelen dolog. Ez még egy olyan dolog, ami lehet jó, lehet benne somó érték, meg somó jó dolog, de igazából az örökké valóság szempontjából semmi értelme nincsen. Hiába valóság. Tele vagyunk ilyen televízió adásokkal, kereskedelmi csatornákkal, amikkel azt tudod mondani, Isten adta az embereknek, hogy a hiába való napjaikat eltöltsék. Ezért adta Isten a brazil szappanoperákat. Eltöltjük vele a hiába való napjainkat, akiknek ez úgy tetszik. De szeretném elmondani, és itt megragadott valamit Jézus. Azt mondta, hogy arra hívtalak el, hogy valami örökké való dolgot tegyél. Hogy az életednek valami értelme legyen. Hogy valami olyasmit csináljál, ami az emberekben számára élet és halál kérdés. Egy olyasmit csináljál, ami kihat az egész örökké valóságra. Ez az én elhívásom számodra. És szeretném elmondani nektek, hogy ma nem csak Péterről van szó, hanem rólad és rólam. És az az Isten, akiről ma beszélünk, velünk ugyanígy gondolkodik, és ugyanúgy képzeli el az életünket, hogy a mi életünket is akarja valahogy az ő örökké való céljába bekapcsolni. És azt akarja, hogy ne csak hiába valóságok legyenek az életünkben, úgyis mindig lesz. Hanem azt akarja, hogy legyenek benne örökké való dolgok. Amikor tudod, amit most tettél, az már nem csak erre a földre vonatkozik, hanem az új égre, az új földre, az örökké valóságra. Ez már a menny, amit teszel. Amen. Velem vagytok? Dicsőség az Úrnak. Na, menjünk tovább Péter apostol életében. Lassan túl vagyunk a rövid bevezetésen. Péter élete néhány fontos jellemvonást tükröz. És szeretnék megnézni veletek nagyon röviden három fontos jellemvonást, ami nagyon fontos, és nagyon pozitív, és miközben ezt látjuk, tisztába kell lennünk azzal, hogy Péter még nem teljesen Isten embere. Tudod, néhány ember azt szokta mondani, mikor mondom neki, jó lenne, ha megtérnél és befogadnád Jézust a szívedbe, azt szokta mondani, hogy jó ember vagyok. Örülök, hogy jó ember vagy. Nagyon sok jó ember van, és nagyon sok jó szándék. Szokták mondani, a pokolba is el lehet jutni a jó szándékkal, ami ott van az életünkben. De a jó tulajdonságok még, akár Istennel kapcsolatosan is, még nem azt jelentik, hogy valóban az Isten örökkévaló munkája kezd dolgozni benned. Hanem vannak jó és rossz tulajdonságaid. Nézd Péter jó tulajdonságait. Az egyik az, hogy nagyon ragaszkodott Isten felé. Ragaszkodtok Istenhez? Halleluja! Nagyon lelkes ez a gyülekezet, szóval ragaszkodtok Istenhez? Olyan, mint a kőszikla ez a gyülekezet. Nehéz megmozdítani. Bocsánat, én túl sok ilyen amerikai néger hirdetést néztem, ahol a gyülekezet együtt él a lelki pásztorral. Mindjárt megyek és zongorázok is, és akkor könnyebb lesz. Szóval, ragaszkodott Istenhez, és ez jó dolog. Nézzétek meg, János evangélium a 6. fejezetében. Jézus beszél arról, hogy ő az életnek a kenyere, a mennyből szállott alá, és hogy ezt enni kell. És akkor még, hát senki nem gondolt az úrvacsorára, mint ahogy néhányan azt mondják, igen, áttételesen akár erre is lehet érteni. De Jézus arról beszélt, hogy az ő vele való szoros kapcsolat olyan erősnek kell, hogy legyen, mint amilyen a táplálékkal, az ennivalóval, az innivalóval való kapcsolatod. Ennyire elengedhetetlen az, hogy Jézussal kapcsolatban legyél. Na, erre azt mondták Jézus tanítványainak a többsége. Kemény beszéd ez. Ki hallgatja ezt? És szép lassan egyik a másik után ment el, és ott hagyták Jézust, miközben már korábban majdnem királlyá akarták tenni. Népszerű volt, ugye, mint Jézus Krisztus a szupersztár. Borzasztó népszerű volt, és ekkor elhagyták. És tudjátok, az tetszik nekem Istenbe, hogy Isten még a 12 tanítványnak is kinyitotta az ajtót, és megkérdezte, srácok, el akar valaki menni? El akartok menni? Isten nem esik kétségbe attól, hogy mi elmegyünk. Nekünk kéne kétségbe esni, hogyha elmegyünk. De Isten nem esik kétségbe. Mert ő Isten. Ő tudja, hogy vissza fogsz jönni, ő tudja, hogy van egy terve az életedre, tudja, hogy mit fog veled csinálni. És Jézus sem esett pánikba, hanem azt mondja, hogy el akartok menni, és akkor azt mondja, 67-es vers, János 6, mondja Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok menni? Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek a beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Ez a Péter mindennél jobban ragaszkodott ehhez az Istenhez. Ez a Jézus most nem volt népszerű. Jézus most nem volt a szupersztár, most nem mindenki látni akarta őt, nem az emberek éppen jöttek, hogy na, őt is gyógyítsa meg, őt is, vagy halljuk, mint a hegyi beszédnél, hány ezer ember ülhetett ott a galileai domboknál, hogy hallja Jézusnak a beszédét. Most nem volt népszerű, mindenki elhagyta, de Péter azt mondja, mi nem megyünk el, mert mi ragaszkodunk Istenhez. Nekünk fontos az Úr. Aztán Péterre jellemző János 13-ban a lelkesedés. Nem tudom, tudjátok-e? Péter roppant lelkes ember volt. János 13-ban, csak emlékeztetlek benneteket erre az igére, az utolsó vacsora körül összegyűlnek a felházban, Jézus vesz egy lavort, vizet, körülköti magát a kendővel, és elkezdi a tanítványok lábait megmosni. Emlékeztek erre a történetre? És elkezdi tenni, és ez egy nagyon megdöbbentő dolog volt, mert mindenki nagyon tisztelte a mestert, megadták neki azt, ami jár, és amit tett Jézus, az egyszerű rabszolgáknak a munkája volt, akiknek a legalantosabb feladataik voltak, és az ő munkájuk volt az, hogy megmossák az embereknek a lábait. És ez egy megdöbbentő dolog volt. A tanítványok teljesen megrendültek, hogy mi történik most. Meg sem mertek szólalni. Hát nem úgy Péter. Odaér Jézus Péterhez. És akkor Péter mondja, Uram, hát te nekem soha nem mosod meg a lábamat. Szó se lehet róla. Én annyira szeretlek téged, nem moshatod meg a lábamat. Jézus azt mondja, Péter, ha nem moslak meg, akkor semmi közöd nincsen hozzám. Hát így igaz, Uram, akkor mosd meg egészen. Fejemet is, mindent mosd meg. Ugye nézzétek meg, az először ezt erősíti, utána azt erősíti. Fölmennek a hegyre, egy egész más történet, emlékeztek? Fölviszi Jézus három embert, Jakab, Péter, János. Fölmennek a hegyre. Jézus hirtelen megmutatkozik, hogy milyen ő valójában, mert most csak földi szemeikkel látták, és hirtelen belelátnak a szellemvilágba, és abba, hogy hogy néz ki Jézus valóságosan. Olyan fehér, hogy nincs az az Ariel, amelyik olyan világos fehérséget hoz nektek, akármilyen mosóporral is mosol. Olyan ragyogás árad Jézusból. És akkor azt mondja Péter, Uram, innen nem megyünk sehova. Annyira szeretett Péter belelkesedni. Jó nekünk itt lenni. Itt három hajlékot csinálunk. Neked, Mózesnek, Illésnek. És itt fogunk lakni, amíg csak élünk. Tehát Péter egy nagyon lelkes ember volt, és szeretném elmondani nektek, a lelkesedés jó dolog. Jó dolog Istenért lelkesedni. Én nagyon szeretek Istenért lelkesedni. Mert kiért lelkesedjünk? Hát senki más nem érdemli meg a lelkesedésünket, és lelkesedni jó. Hát akkor a názareti Jézus Krisztusért kell lelkesednünk. Amen. Ő az a legfontosabb személy, ami számunkra, aki a legnagyszerűbb dolgokat csinál. De ez a Péter, bár nagyszerű lelkesedő, mégsem még az Isten embere. Egy harmadik dolog, amit Péterről látunk. Márk evangélium a 10. fejezetében, de benne van az összes szinoptikus evangéliumban ez a történet, amikor egy gazdag ifjú oda jön Jézushoz, és kérdezi őt, hogy hogyan lehet üdvözülni, és akkor Jézus tanítja őt, hogy mi kell ahhoz, hogy egy gazdag ember is üdvözüljön, hogyan kell Istent az első helyre tenni az életébe, és akkor ez a fiú nem nagyon hajlandó erre a dologra, és meglepi ez az egész Péteréket. Péter egy egyszerű gyerek volt, egy egyszerű halászember. Azért szeretem őt hozni példának, mert nem tudom, hogy mennyire nagynak tartod magadat, de Péteren biztos, hogy tudsz azonosulni. Tudjuk később az abcselből, hogy írástudatlan ember volt. Nem járt iskolába. Lehet, hogy te se szeretsz járni iskolába. Tudsz azonosulni Péterrel. Egyszerű srác volt. Nem lehet azt mondani, hogy na hát Isten nagy embere, micsoda teológiákat végzett. A Jézus iskolán kívül máshova nem járt. Egy olyan ember volt, aki hétköznapi tulajdonságokkal és dolgokkal volt jellemző. És amikor Jézus elküldte azt a gazdag ifjút, akit ő látod, akkor azon gondolkozott ez az ember, hogy én, aki írni, olvasni nem tudok, a törvényt alig ismerem. Persze, mint zsidó ember, sok mindent megtanítottak nekem, de hozzá képest. Én, aki nem nagyon jártam gyülibe. Én, aki igazából a társadalom legalján vagyok, itt van ez az ember, aki megtartotta a parancsolatokat, aki mindig járt, ott ült a gyülekezetbe elsősorban, mindig jött a dicsőítésre, az Isten tiszteletre, aki mindig ott volt, ez az ember, ha ez az ember se üdvözül, akkor velem mi lesz? Hát én hogy fogom ezt, hogy fog bekerülni az Isten királyságába? És akkor Jézus azt mondja, Márk 10, ott? Nem. De. Márk 10:26-nál Jézus 27-es Jézus rájuk tekintvén mondta, embereknél lehetetlen az üdvösség, de nem az Istennél. Mert az Istennél minden lehetséges. És akkor Péter kezdte mondani neki, ímé mi elhagytunk mindent, és úgy követtünk téged. És akkor mondja Jézus, hogy mindenki, aki értem elhagyta apját, anyját, testvéreit, saját házát, szántóföldjeit, az mind, még ezen a földön a sokszorosát meg fogja kapni, és a jövendő világban pedig örök életet. De mit mondott Péter? Elhagytunk mindent. Ez a srác rendelkezett egy nagy odaszánással. Megvolt benne az a képesség, hogy odaadja magát, odaszánja az életét, áldozatot hozzon Isten iránt. És azt gondolom, ezek nagyon fontos tulajdonságok. De hiába van ez ott az életünkben, hiába jellemző ez ránk, lehetsz nagyon lelkes Isten iránt. Hozhatsz nagy áldozatokat Istenért. Ez még kevés. Ez nem azt jelenti, hogy az életedben látszik, hogy Istené vagy. Ebben az évben azt mondtam a gyülekezetnek, hogy az a célunk, hogy olyanok legyünk, hogy egy látható gyülekezet, és ebben járó embereknek látható keresztény élete legyen. Mit értek ez alatt? nem csak az, hogy ki van írva a gyülekezet neve, és akkor észre lehet venni, hanem hogy észre lehessen venni, hogy Isten közöttünk van. Amikor elmész a munkahelyedre, észre lehessen venni, hogy te Jézusé vagy. Nem azért, mert olyan sokat evangelizálsz, hogy már mindenkinek elege van belőled, állandóan csak Jézusról beszélsz. Ez jó dolog, hogy tudsz Jézusról beszélni, de nem biztos, hogy azzal közelebb hozod az embereket az Isten királyságához. Láttam már olyat, aki olyan sokat beszélt Istenről, hogy inkább eltávolította az embereket Isten királyságából. És nekünk a célunk az, hogy bejöjjenek, nem? Hanem látszik az életedből. Látható. Észre lehet venni a döntéseidből, a dolgokból, amiket csinálsz, hogy Istené vagy. Látható az életed. Szeretném elmondani, hogy ahol most még tartunk Péter életében, nem látszik, hogy Isten vele van. Nem látszik. Pedig jó dolgokat látunk az életében. Nem látszik. Vannak olyan dolgok, amik ezt teljesen megakadályozzák. Például Máté 16-ban egy megrázó történet van. Péter Cézárea Filippinél rádöbben arra, hogy kicsoda Jézus, és megvallja, hogy ő a Messiás, ő a Krisztus. És néhány pillanat múlva Jézus elkezdi mondani, miután azt mondja, Péter, Péternek ez nagyon jó, az Atya jelentette ki neked. Néhány perc múlva Jézus elkezdi mondani, de tudd meg, hogyha én vagyok a Krisztus, akkor rám mi vár? Az vár, hogy el fognak fogni, meg fognak verni, a főpapok és a nép vezetői kezébe fognak adni, elárulnak, kivégeznek. De harmadnapon föl fogok támadni. És ezt már több egyszerre mondja itt a tanítványoknak, hát egyszer rájönnek, hogy ez így van. És amikor ezt mondja, 22-es vers, Máté 16, Péter előfogja őt, és kezdte őt feddeni. Ments, Isten Uram, hát nem eshetik meg ezt te veled. Jézus odafordulván mondta Péternek, távozz tőlem, sátán. Bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Hű. Örülné, azt mondanák neked, hogy távozz tőlem, sátán. Milyen mondat ez? Milyen mondat ez, amit Péter kap? Hát épp előbb dicsérték meg az eminens tanulót, aki rájött, hogy Jézus a Krisztus. Piros pontot kapott, most meg kirúgták a suliból. Hát milyen dolog ez? Ugye talán úgy lehetne pontosan fordítani, hogy Jézus azt mondta, hogy kerülj a hátam mögé. Kerülj a hátam mögé, és ne akadályozz meg, hogy végigmenjek azon az úton, amit az Atya mondott nekem. De azt mondja Jézus, ide figyelj Péter, ami benned van. Péter jó dolgot akart? Jó dolgot adtak. Azt mondta Jézus, hát nem lehet, hogy téged elfogjanak. Hát én szeretlek téged. Nem lehetséges, hogy téged megöljenek. Mi még megcsinálunk mindent, megvédünk. Péter és társa őrzővédő Kft. Megalapítjuk. Nem férnek hozzád. Olyan security lesz itt, hogy egyszerűen lehetetlenség. És akkor Jézus azt mondja, figyelj Péter, te most nem arra gondolsz, és nem az határozza meg az életedet, amit Isten akar, hanem amit az ember. És tudod, amikor emberi motivációk és az emberi tervek határozzák meg az életedet, könnyen olyat tehetsz, amit nem Isten akar, hanem az ördög. Jézus nem azt mondta Péternek, te vagy az ördög, hanem azt mondta, amikor az emberi dolgokkal meg akarod akadályozni az Isten munkáját, akkor az ördög munkáját segíted elő. Kerülj a hátam mögé, ne akadályozz meg engem ebbe. Nagyon fontos, hogy a jó szándékaink, amik ott vannak bennünk, amik nincsenek összhangban Isten terveivel, azok a szándékok még nem visznek előre. És a legmegrázóbb történet a Máté 26-ban, kezdhetjük el olvasni, az Úr Jézus ott van, már elfogták, illetve itt még előtte vagyunk a Máté 26 31-től, az utolsó vacsoránál, mondanék ki Jézus, mindannyian ezen az éjszakán meg fogtok botránkozni én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak a juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondanék ki, ha mindenki megbotránkozik is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanék ki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanék ki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. És hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Péter nagyon hűségesnek és elkötelezettnek tűnik. Komolyan gondolta, szerintetek? Komolyan gondolta, hogy ő nem fogja odaadni az élet? Vagy nem fogja engedni ezt, hanem odaadja az életét Jézusért? Én úgy gondolom, teljesen komolyan gondolta. Teljesen be volt a szokásos lelkesedés. Péter, én veled meghalok, Uram. Hát csak nem gondolod, annyira szeretlek téged. De Istennek van egy terve az életünkkel, és tudjátok, mi a jó? Hogy Isten jobban ismernek bennünket, még saját magunknál is. Isten jobban tudja, hogy mi lakik bennünk. Jézus azt mondja, én nagyon jól tudom, Péter, mit fogsz csinálni. Én nagyon jól tudom, hogy most ezt komolyan gondolod, de nagyon jól tudom, hogy más a valóság. Mert te még nem vagy Isten embere. Benned még valaminek meg kell változnia. És azt olvassuk, Lukács 22-ből talán jobban átjön, hogyha belenéztek, Jézus ott van már a főpap udvarán, 59-es vers. Egy óra múlva más valaki erősítette és mondta, ott volt egy csapat Péterrel együtt, bizony, ez is vele volt, mondta Péterre, mert Galileából való. Mondta pedig Péter, hát ember, hát nem tudom, hogy mit mondasz. És azonnal, amikor még beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amit neki mondott, hogy mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén, keservesen sírt. Tudod, én úgy hívom ezt a pillanatot, hogy lelepleződés. Amikor az ember rádöbben arra, hogy kicsoda is ő valójában. Na azt hiszem, hogy azok az emberek ismerik meg az Urat igazán, és azok az emberek térnek Jézushoz, akik hajlandóak őszinték lenni. Őszinték magukkal, őszinték Istennel. És megmondani, Uram, ez van bennem. Azon az estén, tudod, az a megdöbbentő számomra, sokat gondolkozom ezen az estén, és az a megdöbbentő számomra, hogy igazából Péter nem volt életveszélyben. Senki nem adott ki olyan parancsot, hogy olvasod a Bibliát, hogy fogjátok-e Jézus és a tanítványait. Csak Jézus volt kiadva. Senki nem mondta, hogy a Jézus tanítványait el kell fogni és ki kell végezni. Nem volt téma Jézus tanítványai. Amikor a János evangéliumban olvasod, hogy odajöttek Jézushoz, és azt mondja, én vagyok, mindenki földre esik, és azt mondja, ha engem kerestek, akkor ezeket engedjétek el. És Jézus is lefixálta, biztonságba helyezte a nyájat, hogy csak ő róla van szó, tehát a többieket nem lehet bántani. Pétert senki nem fenyegette, csak az a halvány gyanú merült föl, hogy lehet, hogy ő is a csapatból való. De senki nem akarta elfogni. Mégis az a fenyegetettség, amit ő érzett, amit gondolt, tudjátok, ilyenek vagyunk mi, amikor belelovaljuk magunkat egy negatív szituációba, egyre rosszabbnak látjuk a helyzetet. Úgy érezzük, most már vége mindennek, összedőlt minden, engem is kivégeznek, az Urat is kivégzik, a Jánosért már mennek a pribékek, Tamást mindjárt el fogják fogni, én egy menekülés van, megtagadom az Urat. Majd később lerendezzük. És ez a pont, egy szembesülés Péternek önmagával, hogy Jézus előre megmondta. Isten ismerte őt, hogy milyen ő. És van egy igevers, amit ma szeretnék a szívetekre helyezni. És azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy valaki Isten embere legyen. Pál apostol azt mondja, Galata levél, második fejezet, 20-as vers. Galata 2:20, jól ismeritek. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most ebben a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Amíg nem jutsz el erre a pontra, hogy élek pedig nem én, hanem a Krisztus él bennem, addig nem leszel Isten embere. Nem tudom, én szeretem nagyon, van egy angol nyelvű Biblia, a Message Bible, nem tudom, hogy ismeritek-e, amerikai testvérek biztos ismerik. A Message Bible igazából egy ilyen parafrázis fordítás. Nagyon szeretem sok igét megnézni benne, hogy ő hogyan fordítja. Hát egy ilyen hevenyészet magyar fordításban a Galata 2:20 így hangzik. Vele, mármint Jézussal azonosítottam magamat teljesen. Valóban Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve. Többé nem az egóm van a középpontban. Többé már nem fontos, hogy mások előtt erényesnek, igaznak tűnök, vagy hogy jó vélemények vannak rólam, és többé az nem hajt, hogy Istent befolyásoljam. Krisztus él bennem. Az az élet, amit látsz, hogy élek, az már nem az enyém. De az Isten fiában való hit által élem, aki szeretett engem, és odaadta magát érettem. Azt mondja ez a fordítás, többé nem az egóm van a középpontban. Ki ül az életednek a trónján? Ki az, aki valóban ott ül azon a trónon, ami itt van a szívedben, és meghatározza a jövődet, a holnapodat, aki megmondja, hogy merre mész, hogyan reagálj dolgokra. Ki ül itt? Mert amíg mi ülünk ezen a trónon, amíg én vagyok az életem középpontjában, és lehetek én lelkes Isten iránt, mint Péter, lehetnek nagy áldozataim és odaszánásaim Isten felé, lehetek én az, akinek Isten kijelent dolgokat, de még én ülök a trónon, akkor bármikor összeomolhat a rendszer. Jöhet bármikor egy olyan pont, mint Péternek, és megtagadom az urat, vagy az ellenkezőjét csinálom annak, amiről korábban meg voltam győződve, és sose fogom tenni. Amíg nem ül Isten az életemnek a trónján, és lehet, hogy Isten ott van az életemben, de nem koronáztam meg. Tudod, ha ezen a mai napon úgy vagy itt ezen a helyen, hogy Isten nincs megkoronázva, vagy már leraktad egy kicsit a trónról, annyira jó lenne, ha ma újra el tudnánk mondani Istennek azt, hogy Uram, azt akarom, hogy te legyél az Úr az életemben. Te legyél a király. Megdöbbentő az, hogy még ekkor se változott meg minden Péternek. Bűnbánat megvan, sajnálja nagyon, amit elkövetett, és azt olvasod a János Evangélium a 21. fejezeteiben, miután már a názareti Jézust nem csak keresztre feszítették, hanem fel is támadt. Miután a názareti Jézus feltámadt Úr és Király találkozott már Péterrel és a többiekkel. Miután elfelől biztosak voltak, Péternek egy fantasztikus gondolata támad. Elmegyek halászni. Nézd meg! János 21. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívnak, Natanael, a galileai Kánából, Zebedeus fiai, más kettő a tanítványi közül, és mondta Péter, elmegyek halászni. Na de nem prédikálni indult, nem arra, amit Jézus elmondott neki, hogy arra hívtalak el, Péter, azt gondoltam felőled, hogy te vagy Kéfás a kőszikla. Te leszel Istennek az embere. Arra hívtalak el, hogy ne halakat vadásszál itten, hanem arra hívtalak el, hogy embereket fogjál. Értéke legyen az életednek. Ezek után, minden után, amin keresztül ment, hogy Péter szembesült azzal, hogy ő sem jobb semminél, amit gondolt magáról, ugye még veszekedett is, hogy ki a nagyobb, és ő is benne volt ebbe a buliba. Ez a Péter, miután mindezen keresztül ment, közölte, hogy elmegyek halászni. Fogom a csónakot, ráveszem a többi tanítványt is, és kimegyek éjszaka. Szerintetek fogtak valamit azon az éjszakán? Semmit nem fogtak azon az éjszakán. Nem kísértetiesen hasonlít ez a 3 évvel korábbi történethez? Hogy Péter kim van a hajóval, és nem fog semmit egész éjszaka. Én nem tudom, hogy hogy van az életed, mióta ismered Jézus Krisztust. De megdöbbentő, ha végignézed, hogy Péter 3 évig vele volt Jézussal. Keresztül ment mindazon, amit itt olvastunk, és még sok mindenen, amit nem tudtunk most elmondani, és eljutott ugyanoda, ahonnan elindult. Kim van, halászik, és nem fog semmit. Ugyanolyan kudarcos, mielőtt Jézust megismerte volna. Ugyanolyan reménytelen, mint ahogy Jézust megismerte volna. Persze, úgy gondolom, már nagyon sok minden megváltozott az életébe, de valójában semmit nem ment előre látható szinten az ő élete. Hogy vagy te? Hova jutottál el? Emlékszel arra, hogy hol voltál, mielőtt Jézust megismerted? És az, hogy Jézust megismerted, mit változtatott az életeden? Mert ha ott tartasz, mint Péter, hogy még mindig ugyanazokban a dolgokban vagy benne, de már hallgattál egy csomó igehirdetést, részt vettél már a gyüliben, már egy csomó dicsőítésben benne voltál, de még mindig nem ment előre az életed, akkor azt mondom neked, hogy szükséged van arra, hogy Jézus király legyen az életedben. Szükséged van arra, mert Jézus ott van a parton, és megkérdezi, fiaim, van valami ennivalótok? És azt mondják, nincsen. 3 évig jártunk Jézussal, és nincs semmi kajánk. Három évig jártunk Jézussal, és nem jutottunk előre egy tapottat sem. Azt mondtam, hogy ma a vallásosságról lesz szó, és az ellen prédikálok. Ez a vallásos élet. Le lehet élni egy keresztény életet évtizedeken keresztül gyülibe járva, úgy, hogy valójában az életedből semmi változás nem látszik. Nem világít az, hogy Isten embere vagy, nem vagy hatással a körülötted lévőkre, nincs benned Istennek a munkája és az Istennek az ereje. Ez a vallásos élet. Itt tart Péter. És annyira szeretem Jézust. Jézus szereti az ilyen embereket. És megkérdezi újra és újra, van valami ennivalód? És ha azt tudod mondani, Uram, valójában 10 éve járok már veled, de igazából nincs semmi. Azt mondja, gyere ki, itt már roston sül a hal. Van egy kis savanyúság, friss kenyér. Így vasárnap ebéd előtt ez jó, ez az üzenet. Tudjátok, annyira szeretem, Isten annyira tudja, hogy hogyan kell a férfiakkal beszélgetni. Mielőtt Jézus lelki gondozta volna Pétert, azt mondja, gyere Péter, egyél. Van egy finom, annyira, én ennék ebből a halból, mert szerintem finom lehetett. Jézus módra elkészítve. Szóval ott vár a hal, már elkészítve minden, és gyertek fiaim, szeretnék veletek beszélgetni, de előtte egyetek. És utána külön hívja Pétert azon az éjszakán, és elkezd vele beszélgetni, és azt kérdezi, Péter, szeretsz engem? Ha igen, akkor arra hívtalak el, hogy legeltesd az én bárányaimat. Megkérdezi még azt is, Péter, jobban szeretsz engem ezeknél? És Péter mindig mondja, Uram, te tudod, hogy mennyire szeretlek téged. Van itt ebben egy, a teológusok elemezgethetik a görög szavakat, amikor Jézus kérdezi az agapé szeretetet, és Péter válaszol a filea szeretettel. Nyugodtan elemezgessétek, de én szeretném elmondani, hogy a lényeg az, Péter, ki a király az életedben? Szeretsz engem? Úgy, hogy én vagyok a legfontosabb a számodra? Mert ha igen, gyere és csináld az én munkámat. Gyere és állj be az én örökkévaló céljaimba. Gyere és legeltesd az én bárányimat. Ezt találtam ki neked azon a napon, mikor először jött hozzám Simon a Jóna fia. És megmondtam neked, hogy Kéfást leszel. Én már elgondoltam, végre hajlandó vagy azt mondani, Uram, legyen meg a te akaratod. És Péter hajlandó volt. Csak előrevetítem nektek, akik nem olvasták még az abcselt, házi feladat elolvasni jövő hétre. De nézzétek végig, gondoljátok végig velem, akik már ismeritek. Eltelik egy kevés idő. Péter ott van a felházban 120 emberrel. Már egyértelműen egy vezető szerepben próbálja kiegészíteni a 12 apostol számát, hogy meglegyen. És aztán kiárad rájuk Istennek a csodálatos Szent Szelleme. Na az volt a forradalom. Az volt a forradalom. Az egész világ megváltozott akkor, amikor a Szent Szelleme eljött arra a földre, és fölbojdította egy egész várost. És akkor Péter előállt a 11-jel, és elkezdett prédikálni. De ez már nem az a Péter volt, aki megtagadta Jézust azon az éjszakán. Nem az a Péter, aki lelkes volt, aki odaszánt volt egyébként, hanem egy új ember. Nézzétek meg, ez az írástudatlan ember. Olyan bölcsességgel prédikál az Ószövetségből, hogy azóta is azt tanítjuk, hogy hogyan kell prédikálni. Üst föl, pünkös napján Péter, hogy prédikált. Olyan összefüggéseket értett meg. A farizeusoknak fogalma se volt egy csomó ígéről, pedig hányszor olvasták. És ő benne a Szent Szellem összerakta a Dávidról szóló proféciákat, és összehozta az egészet, és olyan erővel prédikált, és olyan kenet volt az ő szolgálatán, hogy azon a napon 3000 ember megtért. Na ez a halászat. Megígérte neki az Úr. Mostantól fogva embereket fogsz halászni. Hát azok a bárkák is nehezebb bírták azt a 3000 embert, de ott volt, és ekkor már nem azt a Pétert nézed. Nem azt a Pétert nézed, aki igazából egy vallásos életet él, de nem látszik belőle az Isten szeretete, hanem ebből már látod az Istent. Abcsel 3. Péter és János mennek az imádkozás órájára, és találnak egy béna embert. Azt mondják neki, figyelj ide, gazdasági világválság van. Az összes OTP részvényünk elvesztette az értékét. Nem tudunk neked mit adni. Államkötvényben ne fektess, főleg nem magyarba. És azt mondja, aranyom ezüstöm nincsen. De amin van, hát azt oda tudom neked adni. A názareti Jézus nevében kelj fel és járj. Látható volt? Látható volt? Látható volt, hogy élt, pedig többé nem az a Péter nevű halászgyerek, aki lehet, hogy a kocsmában a leghangadóbb ember volt, hanem él benne a názareti Jézus Krisztus. Mert az az ember fölkelt és járt. És az egész Jeruzsálem meghallotta az Istennek a nagy munkáját. Amen. Péter olyan erővel tele volt Istennek a jelenlétével, abcselődben azt olvasod, hogy az árnyéka is elég volt arra, hogy az ember, az arra menő emberek, vagy arra menő Péternek az árnyéka rávetült egy betegre, az meggyógyult. Én is igyekszem, hogy egyre nagyobb legyen az árnyékom, mikor eljön ez az idő, több ember meggyógyuljon. Dicsőség az Úrnak. Látható volt ez az erő? Egyértelmű volt. És az egyik legfontosabb dolog, ami számomra nagyon fontos, és ezzel befejezem most már, mindenki mondja halleluja, dicsőség az Úrnak, halleluja. Abcsel 10-ben ez a Péter már megint éhes. Ezek a pasik mindig éhesek. Hiába Isten embere, az is megéhezik. Főleg így vasárnap ebéd előtt már. Megéhezett, és fönn van a felházban, és szállnak föl az illatok lentről, az alsó helyről, már főzik a kaját, és akkor Pétert hirtelen Isten elragadja, és megmutatja neki a föld azon állatait, amit zsidó emberként nem ehetett, tisztátalan állatokat, egy nagy köteggel, egy nagy lepedővel leszáll, és azt mondja neki az Úr, öljed és egyél. Ments Isten, Uram, mondja Péter, ez ilyet nem lehet csinálni, hát én sose ettem ilyet. És az Úr válaszol neki, amit az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalannak. És ez háromszor megtörténik vele. Mi a fontos ebben? Egyik az, hogy mivel Péter hagyta magát meggyőzni, ezért te és én, akik nem tartozunk esetleg az Izrael népéhez, megtérhettünk. Mert azon a napon eldőlt, hogy a pogányok meghallhatják az evangéliumot. Azon a napon eldőlt. Hálásak vagyunk ezért. De azért is tudod, hogy egy ilyen keményfejű Péter, aki nagyon nehezen volt hajlítható és alakítható, aki mindig a saját feje és a saját meggyőződése után ment, ez a Péter eljutott arra, hogy az Isten meg tudta őt győzni a homlok egyenest az dologról, amiről ő meg volt győződve. Teljesen átalakította. És tudod, ebből látom már, hogy ez a Péter már úgy él, hogy Jézus ül az életének a trónján. Mert Isten azt tudta mondani neki, hogy csinálj valami olyasmit, amiről eddig azt gondoltad, hogy rossz, de én azt mondom, hogy csináld. És én veled leszek. Tudod, ezen a mai napon egy nagyszerű lehetőségünk van arra, hogy azt mondjuk újra Istennek, hogy legyél az életünknek a királya. Egy nagyszerű lehetőségünk van arra, hogy a trónra odahelyezzük Jézust, és rátegyük a koronát, és azt mondjuk, Urunk, azt akarjuk, hogy Te uralkodj az életünkben, mert ha ez így megtörténik, egészen biztos vagyok benne, hogy a Te életedben is láthatóvá válik az Isten. Láthatóvá válik jelekben és csodákban, kapcsolatokban, a szeretetben, a viselkedésedben, a tetteidben. Láthatóvá válik az Isten. És erre van szükségünk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked a te csodálatos isteni jelenlétedért. Hálásak vagyunk, Uram, azért, hogy itt vagy velünk, hogy közel vagy hozzánk, hogy ismered a szívünk állapotját. Uram, imádkozom most mindazokért, akik ebben a teremben vannak. Talán különböző élethelyzetekben és különböző szituációkban vagyunk itt, de Uram, mindannyian azt szeretnénk talán, hogy te legyél az életünknek a trónján. Imádkozom, Uram, azokért, akik lehet, hogy kudarcokkal vannak, és nem ment előre az életük, vagy visszajutottak oda, ahonnan elindultak, pedig már veled elkezdtek járni. Imádkozom, Uram, azokért, akik előtt lelepleződött a saját életük és saját dolgaik. Uram, te vagy a mi királyunk, te vagy a mi Istenünk, szeretünk téged. És azt szeretnénk, hogy az életünknek a trónján foglalj helyet. Azt szeretnénk, Uram, hogy te legyél a király. Szeretnénk újra és újra megkoronázni, és elmondani azt, hogy a te életedre várunk, arra, hogy te élj közöttünk, hogy te legyél az Úr.
Szeretünk téged, Jézus. Szeretnénk azt, hogyha körbevennéd a szívünket, az életünket ezen a helyen. Uram, lehet, hogy olyanok vagyunk, mint Péter, hogy magunkról valami jót gondoltunk, aztán szembesülnünk kellett azzal, hogy ez még nem olyan. Kérlek, Istenem, segíts meg bennünket, és ezen a mai napon is szólítsd meg az életünket. Szükségünk van rád, Jézus. Szükségünk van arra, hogy befolyásolj bennünket a jó irányba. Az életünkben az Isten szerint való forradalom kialakuljon. Szeretünk téged, Jézus. Legyen tiéd minden dicsőség. Amen.